Kedves Mária Rádió hallgatókat, Önök Gál Mészáros Rékát hallják. A mai napon nagy szeretettel köszöntöm Komárom és stúdiónkban Ballaritát, aki a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesületének az egyik vezetőségi tagja és a Komáromi Limes Galéria vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél közénk, és bemutatod nekünk ezt az egyesületet.
Szia, kedves Réka, köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Arra szeretnélek megkérni, hogy így bevezetésül mutass be nekünk, hogy miről is szól ez az egyesület, mikor alakult, és tulajdonképpen mi is a célja.
A Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete még 1990-ben alakult, bár nem pont ezen a néven, akkor még Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságaként volt ismert. Majd átment 93-ban is egy névváltoztatáson, akkor kapta meg a Szlovákiai Magyar Képzőművészeti Társaság elnevezést, és végül 2014-ben lett az a neve, ami a ma is a köztudatban él, MOMSZE, tehát a komáromiak, és a Komárom környékiek leginkább így ismerik ezt a szervezetet, a MOMSZE pedig azt rejti, hogy a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete.
Ez a névváltoztatás minek volt köszönhető?
Hát leginkább a politikai akarat és az akkori társadalmi helyzetnek. Illetve az utolsó névváltoztatásunk, a 2014-es, leginkább Kopocs Tibor komáromi festőművész nevéhez köthető, tehát hogy az ő törekvései voltak, hogy a magyar szó szerepeljen legelőször a megnevezésünkben, mert hogy ez egy fontos összekötő kapocs közöttünk, művészek között.
Milyen tevékenységeket folytattok, illetve milyen változásokon ment a néven kívül át ez az egyesület?
Napjainkban már több mint 500 tagot számlál az egyesület, köztük vannak tiszteletbeli tagjaink is. Szobrászok, képzőművészek, grafikusok, konceptuális művészek, művészeti menedzserek képviseltetik magukat ebben a szervezetben. Mi a vezetőségi tagok leginkább azért vagyunk, hogy a helyi művészeknek, tehát a szlovákiai magyar, vagy ha úgy tetszik, felvidéki művészeknek teret biztosítsunk arra, hogy bemutatkozhassanak, és hogy egy olyan szervezetbe tömörüljenek, ami képviseli az ő érdekeiket. Tehát ez egy nagyon általános bemutatása az egyesület célkitűzéseinek, és hát azért nem titkolt vágyunk, hogy helyet, képviseletet és érvényesülési teret kapjunk a társadalmi helyzetben. Tehát, hogy azért bepozícionáljuk magunkat, vagy pozícionáljuk magunkat a képzőművészeti életben. Tehát nyilván jellemez minket egy ilyen földrajzi összeköttetés is, és az, hogy kisebbségi magyarokként tömörülünk ebbe a szervezetbe leginkább. Amivel mi képviselni tudjuk a tagjaink érdekeit, az évről évre számos kiállítást rendezünk a tagok számára is, illetve ugye a Révkomáromi székhelyű Limes Galériában is. Itt igyekszünk a tagjainknak teret biztosítani, főleg a jubileumi kiállítások alkalmával, tehát, hogy ők előnyt élveznek, hogy kiállíthassanak ebben a galériában, illetve igyekszünk számukra anyagi segítséget is nyújtani a szakmai mellett. Mindemellett szervezünk szakmai előadásokat a tagjaink számára, illetve a nagy közönség számára is. Szakmai kerekasztal beszélgetéseket és kiadványokat is igyekszünk, ha nem is minden évben, de két évente kiadni, ami az egyesületünkről szól, és akkor itt mindig megmutathatják a tagok a legújabb alkotásaikat. Ez általában online és nyomtatott verzióban is meg szokott jelenni.
Mi jellemzi a tagokat? Úgy értem, milyen stílusjegyek esetleg, mi az, ami úgy a magyarságon és a felvidékiségen kívül összeköti őket, ami akár feltétel is annak, hogy felvételre kerüljenek?
Köszönöm, nagyon jó kérdés. Tehát, hogy nem elhanyagolható tény ez a földrajzi összeköttetés, tehát, hogy mi leginkább a komáromi, a dunaszerdahelyi, a párkányi régiót érintjük, illetve rimaszombati és rimaszombathoz közeli tagjaink is vannak. Nyilván a magyar nyelv és a nemzetiségi kérdés az, ami szellemileg összetart minket. Tehát ez a fajta együtt gondolkodás, ami aztán egy közös szándékba csúcsosodik ki. Stílusában a szervezet tagjai nagyon eltérőek. Tehát, hogy korosztályként tudnék talán csoportokat mondani neked, tehát, hogy van az idősebb generáció, a középgeneráció, illetve a legfiatalabb művész generáció. Talán e határ mentén tudnám jellemezni a tagok sokszínűségét. Viszont nem ez a fő jellemvonásunk, hanem sokkal inkább az, hogy közös történelmi gyökereink vannak, és ez nagyon sok tagnak ad inspirációs forrást. A Kárpát-medencéhez való tartozás. Nagyon sok művészünk, akár maga Kopócs Tibor, Godány Sándor is feldolgozta. Nagyon sokan nyúlnak a Dunatáj, Csalló köz tematikájához. M. Kis Márti például, vagy Simon Anikó, Szilva Jóska, Éliás Ádám, Pomoti László, tehát őket ez a fajta inspiratív háttér jellemzi. Tehát, hogy ez is lehet akár egy ilyen halmaza a csoportosulásunknak. Illetve nem elhanyagolható az, hogy minden tagunk ugye keresztény kultúrkörhöz tartozik. Tehát, hogyha nem is emeljük ezt ki a kiállításaink, vagy minden egyes kiállításunk során, tematikailag meghatározza az egyéneknek a mondani valóját.
Említetted, hogy fiatalok is tartoznak közétek. Ez rámutat akár a jövő generáció alkotóművészeire is, tehát igyekeztek a fiatalokat is biztatni erre, hogy alkossanak, felkarolni őket, vagy inkább már alkotnak, az ő munkásságokat próbáljátok felmutatni.
Tehát a mi törekvésünk az nem feltétlenül az, hogy olyan fiatalokkal foglalkozunk, akik esetleg tehetséget éreznek magukba, vagy tehetségesek ez irányba. A mi törekvéseink inkább abban mutatkoznak meg, hogy beszippantsuk azokat, akik már kiforrott alkotóművészek. Tehát, hogy a legfiatalabb generációt is az jellemzi, hogy már végeztek valamely művészeti egyetemen, például Pozsonyban vagy Budapesten, és földrajzilag itt maradtak, vagy legalábbis nagyon közel, és tudnak azonosulni ezzel a gondolkodással, amit mi a sajátunknak tekintünk. Inkább azt mondanám, hogy egy szűrőn mennek keresztül a jelentkezők, és nem mindenki nyer tagfelvételt. Hál' Istennek sok a jelentkezőnk, tehát, hogy talán mondhatni, hogy népszerűek vagyunk, de az új vezetés, ami 2020-ban alakult, Kovács Csonga Anikó vezetésével, mi azt tűztük ki célul, és arra törekszünk, hogy egy szigorú szűrőn menjen keresztül a tagfelvétel.
Ha már a szigorú szűrőről beszélsz, azt is elárulod, hogy mit kell teljesítenie annak, aki tagságot nyer?
Van egy adminisztrációs oldala, tehát hogyha valaki jelentkezni szeretne hozzánk, akkor a mamsze.sk oldalon megtalálja a jelentkezési ívet. Ezt ki kell töltenie, mellékelnie kell egy portfóliót, amiben bemutatja az alkotásait, illetve a motivációját, hogy miért is szeretne hozzánk jelentkezni, és miért tartja magát jó vagy felkapott művésznek akár. Általánosságban elmondhatom, hogy a vezetőség olyan szempontrendszereket vesz figyelembe a felvétel során, hogy milyen a portfóliónak a minősége, milyenek azok a munkák, amiket a művész bemutat egy-egy portfólió keretén belül, milyen kiállítások előzték meg a tagfelvételt, illetve milyen egyetemen végzett. Tehát, hogy a szakmaiságra egyre többet próbálunk adni. És ennek az egyik oka az, hogy elég sokan vagyunk, és elég sok embert, elég sok művészt kell koordinálnunk egy egyesületen belül. Ezért nem feltétlenül az a célunk, hogy még duzzasszuk ezt a számot, hanem sokkal inkább az, hogy tényleg a legjobbakat megtaláljuk, és kedvet csináljunk nekik ahhoz, hogy tagok legyenek. És aztán, hogyha ezt kitöltik, és megcsinálják a portfóliót, akkor ezt elküldik az egyesület vezetőjének, vagy adott esetben akár nekem is. Mi ezt felterjesztjük a vezetőségi üléseken, évente általában kétszer, és akkor ott megvitatásra kerül a tagfelvétel. És hogyha a mi rostánkon átmegy, vagy túljut, akkor a nagy tagsági üléseken, ahol a többi tag is ott van, bemutatásra kerül ez a portfólió, és végül is a tagság is rábólint arra, hogy igen, szeretné az új tagot befogadni.
Számokban ez mit jelent? Évente hányan jelentkeznek, és hányan nyernek felvételt?
Én a 2020-as évtől tudnék neked pontosabb adatokat mondani. Évente 4-10 ember jelentkezik, és 3-4 nyer felvételt.
Ez a közösség mit ad a tagok számára? Nyilván az, hogy kapnak egy nagyszerű lehetőséget, hogy a munkásságukban összetartsanak, és a kiállításokban is nagyon nagy segítséget nyújt, de van-e valami belső összeköttetés, ami akár már ilyen baráti viszonyokon is alapszik?
Az idősebb generációnál nyilván ez már nagyon szorosan kialakult, tehát hogy 70 és 85 év között is vannak művészeink, ugye ők már a 90-es évektől, illetve a 90-es évek derekától is együtt alkotnak, nagyon sok mindent átéltek, nagyon sokan közülük volt elnökük a szervezetnek, úgyhogy azt gondolom, hogy őket ezek az élmények és ezek a társadalmi és szakmai megmérettetések tartják össze. Nagyon sokan közülük barátságot is ápolnak, hogy mi mit adunk, vagy hogy milyen előnyökkel jár a tagság. Merem remélni, hogy a tagok azért úgy érzik, hogy egy olyan képviseletet kapnak, ami szakmailag megállja a helyét itthon, és büszkék arra, hogy Szlovákia a legnagyobb olyan szervezetének a tagjai, amely a magyar nemzetiségű professzionális művészeket csoportosítja. Illetve minden mellett ugye említettem, hogy jubileumi kiállításokat igyekszünk szervezni számukra, katalógust készítünk számukra, ami ugye egy reprezentatív dolog. Éves csoportos kiállításokon vehetnek részt, tehát szokott lenni szalon jellegű kiállításunk, ami kimondottan azt a célt szolgálja, hogy a tagok bemutathassák a legújabb vagy legfrissebb alkotásaikat, vagy épp azt, hogy mind dolgoznak, illetve szoktunk adni a tagok számára egy nemzetközi kedvezményekre jogosító művészeti kártyát, ami az Európai Unióban számos kiállító helyen érvényes, és ingyenesen léphetnek be a tagok a kiállításokat megnézni ezeken a helyeken. De mindemellett törekvéseink között szerepel, hogy időről időre magyarországi kiállítóhelyekre is elvigyük a tagokat és a tagok munkáit bemutatni, illetve külföldi kiállítóhelyekre is szeretnénk kijuttatni a munkákat.
Egy kérdés jutott ezzel kapcsolatban az eszembe, hogy ezek a tagok, akik ugyebár, mint említetted, ők már lényegében profi alkotók, ők ezt valószínűleg nem csak hobbi szinten őzik, hanem valószínűleg ebből is élnek.
Hogyha megkérdeznéd a művészeket, akkor biztos, hogy azt mondanák, hogy ez nem csak hobbi, sőt lehet, hogy felháborodást váltanak ki ez a kérdés köztük.
Előre bocsánat, az alkotó művészektől kérdésemért.
De szerintem egyébként sokan és sokszor megkérdezik ezt, mert hogy ez nem egyszerű helyzet itthon, külföldön sem, abból, hogy valaki művész, vagy hogy alkotó tevékenységet végez, nem tudnék pontos statisztikai adatokat mondani, de szerintem nem árulok zsákba macskát azzal, hogyha azt mondom, hogy kevesebbeknek sikerül. Szóval, hogy még mindig túlnyomó többségét a művészeknek az jellemzi, hogy van egy főállásuk, vagy egy mellékállásuk, és amellett alkotnak. Nagyon kevesen engedhetik meg maguknak tényleg, de inkább a nyugdíjas korosztály, vagy aki olyan anyagi helyzetet tudott magának teremteni az évek folyamán, hogy csak az alkotásra összpontosítson. Nem mondom, hogy nincs, de azért nem ez a jellemző.
Cserébe talán annál inkább szívvel, lélekkel teszik a dolgukat, és ez valószínűleg meg is látszik a közösség számára is. Közösség alatt értem itt a közönséget, a látogatókat, ugye? Tényleg a szívük, lelkük benne, hisz ezt nem kötelességből csinálják.
Én azt gondolom, hogyha valaki erre a pályára adja a fejét, talán a legjobb párhuzamot a színészekkel tudnám vonni. Tehát, hogy ott vagy beleteszi magát teljesen az ember, és érzi belülről azt az érzelmi lüktetést is, és csinálja, vagy ha nem, akkor az csak egy kóklerkedés. Nem azt mondom, hogy ez jellemzi legfőképp, hogy valaki professzionális, vagy nem professzionális, de hogy ezt nem lehet félvárról, csak szívvel, lélekkel, mert hogy minden művész szerintem tudja, hogy ez milyen áldozatokkal jár.
Korábban említetted, hogy az alkotókat jellemzi azért a keresztény szemlélet, a keresztény szemléletű alkotás, és ehhez nagyban hozzájárul ugye a Limes Galéria is, aminek, mint említettük, te vagy a vezetője, galéria vezető funkcióban működsz. Mit ad ez a tér? Mert bizonyára nem egy hagyományos galériáról van szó, egy egykori szakrális tér tárul elénk.
Én azt gondolom, hogy ezt két oldalról tudnám megközelíteni. Egyrészt a saját szemszögemből, másrészt pedig a művész szemszögéből. Nagyon izgalmas művészeti menedzserként vagy kurátorként egy ilyen térrel dolgozni, egy ilyen térben kiállítást rendezni, megvannak a kihívások, de hogy ez mégis más, mint amikor egy fehér falu galériában kell a művészeti alkotásokat elrendezni. Szóval ez részemről egy szakmai kihívás, és ugye ez most leginkább a tér adottságaira korlátozódott ez a válasz. Viszont a művészek szemszögéből nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy tipikusan ezt a helyet keresték. És pontosan azért, mert hogy egy olyan kiállítást szerettek volna létrehozni, amivel ki tudják használni pont azt az adottságot, amit te is említettél, azt a légkört, azt az atmoszférát, a szakralitást, azt a történelmet, amit ez az épület magával hordoz. Nagyon sokszor fordul elő, hogy nem tud a művész konkrét koncepciót hozni, mert azt mondja, hogy ő most jár először vagy másodszor ebben a térben, és szeretne egy évet kérni arra, hogy a koncepciót ide kidolgozza, és nagyon sokszor figyelembe veszik hát magát azt, hogy igen, ez egy barokk templomnak a belső tere, illetve a megmaradt freskókat, vagy épp a hanghatásokat, amivel ez a barokk épület bír.
Tehát akkor, amikor egy kiállításra kerül sor, az alkotó tulajdonképpen maga tervezi meg az elhelyezést is?
Ez változó. Tehát van, hogy az én segítségemet kéri kurátorként, hogy segítsek a kiállításnál. Ilyen volt például Füzik Szilvia, illetve Méri Beáta kiállítása, tehát hogy ott egy nagyon szoros együttműködés vette kezdetét. Van, hogy a művész vagy a művészeti csoportosulás kurátorral vagy művészettörténésszel érkezik. Itt külső segítséget kérnek ahhoz, hogy megtalálják az alkotások a pontos helyüket a térben, de volt olyan is, például Herman Leventénél 2 éve rendeztük az ő kiállítását, hogy ő pontosan tudta, hogy mit hová szeretne elhelyezni, és egy konkrét koncepcióval érkezett, figyelembe véve a térnek az adottságait.
Mi jellemzi ezeket a kiállításokat? Említetted, hogy jubileumi kiállításokat is szerveztek. Ugye én ezt úgy képzelem el, hogy bizonyos évfordulókhoz kötődnek, ilyenkor úgymond asztalra teríti az alkotó az eddigi alkotásait, de ezen felül is különös témákat választotok, ahogy a honlapotokon is ugye ezt meg lehet figyelni. Például aktuális problémákat vettek fel és vetítetek ki. Tudnál-e kiemelni néhány olyan tematikát, ami különösen fontos jelentőséggel bír?
Erre a kérdésre összetettebben tudnék válaszolni, tehát a galériába való jelentkezési folyamat merőben hasonló, ahogy az Egyesületbe lehet jelentkezni. Erre is van egy formanyomtatványunk, amit kitölt az adott művész, vagy a csoportosulás, aki jelentkezni szeretne. Ugyanúgy küld egy leírást, vagy egy portfóliót, és a vezetőségi tagok elbírálják, hogy melyik kiállítást fogjuk majd megvalósítani. Igyekszem, mert hogy ez azért leginkább az én felelősségem, úgy összeállítani az éves tervet, hogy csoportos és egyéni kiállítások is szerepeljenek, hazai és külföldi művészektől is. A külföldi alatt leginkább magyarországi vagy erdélyi művészeket értem.
De az is magyar.
Igen, leginkább igen, bár volt példa arra, hogy olasz művész jött a Dúdor István terembe kiállítani egy pop-up párnapos kiállítás keretén belül. Visszatérve a kérdésedre, hogy mi a tematika és mi a jellemző, tehát a csoportos és az egyéni bemutatkozásokon túl a tagjaink számára igyekszünk ugye helyet biztosítani, úgyhogy ők mindig előnyt élveznek, akár hely, akár anyagi szempontból, és szerintem ez nem csak a mi kiállítóterünket jellemzi, hanem úgy általában véve a kortárs művészetet, illetve a galériáknak a működését, hogy aktuális témát igyekeznek bemutatni vagy feldolgozni. Tehát ez egy olyan folyamat, hogy a művész, vagy bizonyos művészek reagálnak a történésekre, akár a gazdasági, akár a COVID, tehát hogy az egészségügyi helyzet, akár a technológiai újítások mind inspiratív forrás egy művész számára, és ugye nagyon sokan reagálnak rá, főleg a fiatalabb generációnál vehető ez már részre. És nyilván a galéria meg attól up to date, hogy egy ilyen kifejezéssel éljek, hogy ugye új alkotásokat szeretne bemutatni, új művészeket szeretne képviselni, és azoknak a legújabb alkotásait. És hogyha a látogató szemszögéből vizsgálom meg ezt a kérdést, ugye senki nem szeretne eljönni egy olyan kiállításra, amit mondjuk már 2 vagy 3 évvel ezelőtt látott. Úgyhogy igyekszünk mindig a legújabb trendekhez, vagy azokhoz a trendekhez igazodni, amit az alkotóközösség, vagy épp a helyiek szeretnek, és szívvel lélekkel néznek.
A mai alkotó művészeknek, úgymond a mai modern művészetnek, így is fogalmazhatnék, mit gondolsz, mik a legfőbb eszközei, vagy mi jellemző manapság?
Nagyon nehéz kérdés, mert régiónként, földrajzi helyként változó. Arra próbálok rávilágítani, hogy nem mindegy, hogy az ember ezt hol kérdezi, vagy hogy kitől kérdezi. Tehát, hogy erre azért más lenne a válasz, hogyha mondjuk Londonban a kortárs művészet egyik Kánaán helyén tennéd fel ezt a kérdést, vagy itt most ugye nekem helyiként.
Talán hagyatkozzunk a felvidékiekre.
Uh-huh. Jó. Én azt gondolom, hogy itthon még mindig az a jellemző az alkotó művészetben, hogy ez legyen egy mindenkori önkifejezés. Ahogy a művész meg tudja mutatni, és a művészete által fel tudja dolgozni azokat a témákat, amik foglalkoztatják. Tehát legyen az akár történelmi, legyen akár az egy keresztény kultúrkörhöz kapcsolódó tematika, most így hirtelen Molnár Rozália jut eszembe, vagy nagyon sokan merítkeznek a saját otthoni, családi helyzetükből, az anyatematika is nagyon népszerű az egyesület tagjainak a körében. Tehát a mindenkori önkifejezés egy saját szűrőn keresztül, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván vannak közös érdekek is, és ezt most egy kicsit az egyesületen kívüli, de még mindig itthoni szlovákiai tagokra, vagy akár magyarországi tagokra értem, hogy nyilván vannak azok a művészek, akik szeretnének a trendeknek megfelelni. És van még egy kategória, amit megemlítenék, hogy vannak azok a művészek, akik szeretnének párbeszédet kezdeményezni a látogatóval. Tehát mondjuk számukra fontos az, hogy még mindig az offline térbe jöjjenek az emberek, még mindig ott nézzék meg a műveiket, mert az online tér nem elégíti ki ezt a vágyukat, nem elég az interakció az online térbe a nézővel. Lehet, hogy eladásra is törekednek úgy, hogy ezt a harmadik kategóriaként jelölném meg. Az, hogy stílusban ezt hogy lehetne összefoglalni, én nem szeretnék senkire egy sablont húzni, vagy egy ilyen skatuját az itthoni alkotókra ráerőltetni, mert még ha valaki például el is köteleződik az üvegművészet, vagy az ománc mellett, akkor is van, hogy kísérletezik, vagy kipróbál egy-egy új technikát. Tehát, hogy azért ez változó, és ez leginkább a művész érdeklődésétől függ.
Említetted, hogy a keletebbi régióknak bizonyos területeit is megpróbáljátok felkarolni. Hol vannak még kiállítások a Limes galérián kívül?
Keleti régióig, én azt mondanám, hogy a határ az Rimaszombathely környéke, tehát keletre nincs túl sok fizikai vagy személyes kapcsolódásunk, tehát hogy Fecsó Szilárd polgári társulásával vagyunk még összeköttetésben, illetve maga Fecsó Szilárd is a tagunk, de sajnos ugye a fizikai határok, illetve a kilométerek legyőzése mindig kihívás, akár a baráti kapcsolatok megtartásában is, vagy akár az, hogy a tagok eljöjjenek egy-egy komáromi gyűlésre. A kiállításokra az jellemző, hogy leginkább Dunaszerdahelyen állítunk ki, illetve Budapesten és Pozsonyban.
Végül is a komáromi galéria, a Limes galéria hogyan vált központtá? Mi az, ami ilyen szorosan köt ide?
Ezek a fajta törekvések már 2015-re tehetők, Kopocs Tibor nevéhez fűződnek, bár én ezt leginkább hallomásból ismerem, mert hogy én 2018-tól vagyok csak az egyesületnek a tagja. És 2015-ben vették bérbe, mert mint az egyesület bérbe vette a várostól a katonatemplomot, és akkor kezdett szorosan együttműködni a még mindig vezető pozícióban lévő dr. Farkas Veronika művészettörténésszel, aki ugye hosszú éveken keresztül szervezett kiállításokat, amiknek nagy sikerei vannak egészen napjainkig, és nagyon fontos értéknek számítanak itt a régióban. Arról szólt a megállapodás, hogy a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesületének tagjai előnyt élveztek a kiállítótérben, viszont ez a helyzet, vagy ez a fajta törekvés 2020-ban változott meg, amikor az egyesület szeretett volna konkrétan, úgymond a sajátjaiból is, egy vezetőségi tagot a galéria élére, És akkor köttetett egy új megállapodás dr. Farkas Veronika, tehát a Pro Arte Danubi Egyesület és a MAMSZE között, miszerint az évet fele-fele arányban fogják felosztani, és tematikailag egymástól függetlenül, de hát ilyen szempontból mégis közösen rendeznek kiállításokat, és gondozzák a Limes Galériát. És ez mind a kiállításokra, a tematika összeállítására, és az anyagi források bebiztosítására is vonatkozik. Úgyhogy tulajdonképpen én Kopócs Tibor ösztönzésére kerültem a galéria élére, és Kovácsonga Anikó a jelenlegi elnöknek a teljes körű támogatását élvezve vagyok ott a mai napig, mint művészeti menedzser, vezető Veronika mellett.
Színes tevékenységet folytatsz menedzserként. Ezen kívül magad is alkotsz?
Alkottam, de leginkább azért, hogy saját magam is tapasztaljam a különböző technikákat, de ez már nagyon rég volt. Tehát, hogy most már nincs idő arra, hogy alkossak, de én ezt fajta kreativitást átforgatom, vagy kiélem abba, amikor egy-egy kiállítást kell közösen megrendezni a művésszel.
Elárulod-e nekünk, hogy mivel foglalkoztál konkrétan?
Leginkább szénrajzokkal, kockológiával, illetve belekóstoltam az akvarell festészetbe is. Nem mondom, hogy profira fejlesztettem, tehát, hogy sok kivetnivalót hagy maga után, de hogy tényleg ez azért volt, hogy legyen kapcsolódásom az anyaggal.
A MAMSZE Egyesületnek mik a tervei a jövőre nézve? Milyen kiállítások vannak kilátásban, közelebbi, távolabbi jövőben? Még egy ilyen kérdést engedj meg, hogy mik a legnagyobb kihívások?
A legnagyobb kihívás mindig az anyagi része. Tehát ugye mi is egy non-profit szervezet vagyunk, ahogy dr. Farkas Veronika szervezete is, úgyhogy teljes mértékben a mi felelősségünk az, hogy fent tudjuk tartani az egyesületet, illetve tudjuk biztosítani a megfelelő körülményeket és lehetőségeket a kiállító művészeknek, úgyhogy időnk nagy részében pályázunk. A galéria repertoárnőm 5 kiállítás fog szerepelni, a 2025-ös évről beszélünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy különböző szervezetekkel jó szakmai kapcsolatot ápoljunk, illetve olyan szakmai körökben is részt vegyünk, vagy olyan eseményekbe is bekapcsolódjunk, mint a Magyar Festészet Napja, úgyhogy ősszel mindig aktívak szoktunk lenni, tehát idén sem maradhat ez el. A Magyar Művészeti Akadémiával szervezünk egy csoportos kiállítást, velük fogjuk majd indítani mi az évet szeptemberben, ugye a tavaszi és a nyári időszak Veronikájé lesz. Az Egyesület kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy szakmai kapcsolatait építse és ápolja, ezért egy nagyszabású kiállítást tervezünk az MMA-val, ugye Budapesten van a székhelyük, és a 2022-2025-ös ösztöndíjasokat fogjuk bemutatni, illetve neki fogunk szervezni egy csoportos kiállítást. Ez már csak azért is jelentős, mert hogy az MMA-nak az ösztöndíjasai között 2 MAMSZE tagunk is ott van, Majer Éva és Kovács Csonga Anikó, illetve egy katalógust is tervezünk ehhez a csoportos kiállításhoz. Úgyhogy Budapestről fognak érkezni szeptemberben a művészek, majd bacskai kiállítást tervezünk, illetve Csótó László emlékkiállítást a Dudor István teremben. Csótó László nemrégiben hunyt el, ő is tagunk volt, és súlyos, hosszadalmas betegség okozta halálát, és neki szeretnénk egy méltó emlékkiállítást rendezni. Ezt M. Kis Márti képzőművész, aki szintén egyesületi tagunk, ő vállalta magára, hogy a családdal és a leszármazottakkal együtt közösen dolgozzák ki ennek a kiállításnak a koncepcióját. Ennek érdekessége az, hogy Csótó László a bal és a jobb kezével is alkotott, és ezt a 2 alkotási fázist hozzuk majd párhuzamba. Az egyik a 2022 előtti időszakot, amikor még a jobb kezével tudott alkotni, azt fogja bemutatni, egy másik falon pedig a 2022 és 2023 között létrejött alkotásait fogjuk majd bemutatni. És az évet egy jubileumi kiállítással fogjuk zárni, méghozzá egy MAMSZE tagunk, Litomericzky Nándor fog kiállítani. Ugye Ő jelentős mértékben hozzájárult főként Dél-Szlovákia településeinek arculatának alakításához. Ő is már nagyon régóta tagunk, és 60. születésnapját fogja ünnepelni, és ez alkalomból szeretnénk bemutatni az eddigi munkásságát, leginkább fotográfiák, makettek formájában.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Zárásképpen esetleg volna-e még néhány gondolat, amit megosztanál hallgatóinkkal?
Igen, hogy mindenkit várunk a kiállítás megnyitóinkra. Facebookon tudnak minket követni a MAMSZE Official név alatt, illetve ajánlom a hallgatók figyelmébe a weboldalunkat is, amit a mamsze.sk név alatt találnak meg. És hát jöjjenek a Limes Galériába, mindenkit szeretettel várunk.
További sok sikert kívánok mind neked, mind pedig a többi alkotóművésznek és a MAMSZE Egyesületének.
Köszönöm szépen, és köszönöm az időt és a meghívást.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.